Reggel, amikor jöttem az imaházba, nekem az körülbelül 25 perc gyalog, és szeretek így gyalog jönni, és közben imádkozni. Akkor a főtéren láttam egy sátrat, és nem tudtam, mi van benne pontosan, de aztán, hogy közelebb értem, láttam, hogy hát egy ilyen újraélesztési gyakorlat van. Két ilyen mű ember, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy hívják azt, hogy? Bábu, jó, próbababa volt, és ott éppen újraélesztették őket. És aztán az jutott így eszembe, hogy hát a mai igehirdetésnek a témája is valami hasonló. Ha nem is biztos, hogy mindenkit újra kell éleszteni, remélem, de mindig jó nekünk, hogyha ha Isten lelke átjár, és új erőt, új lelkesedést hoz a mi szívünkbe. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a mai énekek között valamilyen téma többször előjött a dicsőítésben. Többször voltak olyan énekek, amik hát nem különleges, de azért nekem mégis megerősítő volt. Sokszor volt szó a lélekről az énekekbe, úgyhogy én bízom benne, hogy Tamást az Úr vezette, vagy nem is bízom, hanem inkább meggyőződtem róla, mert ma Isten lelkéről lesz szó a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete alapján, és kérlek, hogy nyissátok is ki a Bibliát, és az egész fejezetet most nem olvassuk föl, csak az 5.-6. verset, tehát Pál levele a Rómaiakhoz, 8. rész 5.-6. vers, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk az igét. Tehát Pál levele a Rómaiakhoz, 8. rész, 5.-6. vers. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Urunk, köszönjük neked a te ígédet, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te ígéd igazság, és megnyitjuk a mi szívünket. És vágyunk, Uram, hogy változtass minket, hogy adj új erőt, új életet. Vágyunk, Uram, a lélek vezetésére is, hogy betöltsön bennünket. Így állunk most itt előtted. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Egy kis segítségnek mondom, hogy ezt a mai prédikációt kétszer fogom elmondani. Spurgeon mondta, hogy amelyik prédikációt kétszer nem érdemes elmondani, azt egyszer se volt érdemes elmondani. De nem tudom, hogy rájöttek-e, hogy hol fogom elmondani még egyszer. Hát majd egyszer ott is, de most nem erre gondoltam. Hát a jövő héten itt, ezen a helyen fogom elmondani. Sok dolgom lesz a jövő héten, úgyhogy nem lesz időm fölkészülni egy újabb prédikációra. Na nem ezért, hanem azt gondolom, hogy ez a 8. rész annyira mély és annyira fontos, hogy lehet, hogy sok minden fog elhangzani, és azért egy kis csalás van abban, hogy kétszer, mert lesz olyan dolog, amit még egyszer el fogok mondani, és lesz azért a jövő héten is olyan dolog, ami új lesz, úgyhogy ezért érdemes lesz eljönni. De inkább azért mondom ezt, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy általában mindent elsőre megértetek? Nem, ugye? Sokszor főleg olyan dolgokat, amik azért kicsit mélyebbek, hát az ember újra és újra elolvassa. Hát van olyan könyv, amit 3-4-szer, vagy hogyha készül, van olyan itt valaki, aki vizsgára készül éppen most. Tamás. Na hát Tamás, te is gondolom, hogy azért többször el szoktál olvasni egy dolgot, te elsőre jegyzed meg. És azt gondolom, hogy Isten igéjével is ez jó gyakorolnunk, és most is hagy bátorítsalak benneteket, hogy a következő héten, tehát a jövő hét vasárnapig, ezt a 8. részt olvassátok el otthon, és gondolkozzatok rajta, mert az Isten igéje így tud belénk hatolni, hogyha ha időt töltünk vele. A 7. rész, az 2 héttel ezelőtt volt itt az Isten tiszteletem, a törvényről szólt, hogyha emlékeztek rá. 4 dolog volt, ami a törvény egy keresztény tanítványnak az életébe fontos. Össze tudjuk szedni ezt, valaki emlékszik erre a 4 dologra, a 19. Zsoltárban van egyébként, 8-11. versig, ha valaki szeretne puskázni. Például mit csinál a lélekkel a törvény? Hogy? Meggyógyítja? Hát azt is, nem? Megöli? Ja, értem, igen. De igen, többféle módon, de én most pozitív dologra gondolok, tehát amit egy tanítvány életében már, mert a tanítvány életében már nem öli meg, hanem felüdíti. Azt mondja Isten igéje, hogy a törvény felüdíti a lelket. De egyébként igazad van, tehát hogyha még nem vagyunk tanítványok, akkor viszont, ha ebbe maradunk, akkor az csak a halálunkra jó. Tehát a lelkünket felüdíti. Mit csinál az elménkkel a törvény? Bölcsé teszi. Mit csinál a szívünkkel? Megörvendezteti. Látom, Marika már megtalálta az igehelyet. És mit csinál a szemünkkel? Azt meg ragyogóvá teszi. Tehát egy keresztény embernek az életében is a törvény az egy fontos dolog, és azt nem mondhatjuk véletlenül se, hogy az az Ószövetséghez tartozik, és nekünk már az semmi közünk, hanem olvashatjuk a törvényt, de emlékeztek rá, volt valami kitétel, hogy kivel szabad egyedül olvasni a törvényt? Van egy személy, aki nélkül nem szabad olvasni a törvényt. Hát ez a Szentlélek, vagy Jézus, igen, itt most tényleg az a válasz van, ami általában mindig jó egy Isten tiszteleten, hogy Jézus, de ez most tényleg így van, hogy a törvényt Krisztussal lehet olvasni, és ezt úgy értem, hogy Krisztusra nézve, és a Krisztus váltsághalálát átélve, hogyha olvassuk a törvényt, akkor valóban felüdíti a lelket, megörvendezteti a szívet, bölcsé teszi az elmét, és ragyogóvá teszi a szemet. Úgyhogy ez Pál is ajánlja, és sehol nem mondja, hogy a törvény rossz lenne, inkább a törvény, ami testiességünkkel együtt valóban halált nemz, hogyha a mi régi életünkben maradunk, és így olvassuk a törvényt. A mai napon viszont a lélekről lesz szó, a 8. fejezet az a lélekről szól. A 7. egyébként, most nem emlékszem, már leszem, 34-szer szerepel a törvény, és egyszer a lélek. Itt meg fordítva van tulajdonképpen. Tehát Pál átér arra a személyre, aki a keresztény ember életében az életet adja, és amit a legfontosabb számunkra, hogy a lélek vezetése alatt éljünk. Ennek a résznek a szíve ez a rövid gondolat, hogy a lélek törekvése pedig élet és békesség. A lélek törekvése pedig élet és békesség. És a törvény ez az, amit nem tud megadni nekünk Krisztus váltsághalála nélkül. Nem tudja megadni az életet, és nem tudja megadni a békességet. Az élet, úgy is mondhatnám, hogy egy olyan Istentől eredetileg elgondolt dolog az életünkben, ami nem arról szól, hogy nem egy vegetálás, hogy úgy el vagyok, és élek. Tehát nem arra adta Isten a lelket, és nem azért teremtett bennünket, hogy vegetáljunk, hanem azért, hogy aktívan éljünk, és a nagybetűs élet szerint éljünk. Úgy is mondhatnánk, hogy a 6.11-es vers írja a római levélben, hogy Istennek éljünk. Fizikailag, lelkileg és szellemileg. De hogyan vagy ezzel? Tudod mondani, hogy élsz fizikailag, lelkileg, szellemileg, hogy teljes életet élsz, és boldog vagy. Ezt mondja Isten igéje, hogy a lélek életet ad. És aztán azt is mondja, hogy békességet ad a lélek. Békességet ad Istennel, békességet ad a te fele barátoddal, és békességet ad önmagaddal. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a lélek törekvése. Tehát akiben benne van a lélek, aki befogadta a lelket, a lélekű benne törekszik erre, hogy az a személy az éljen nagybetűs élettel, ne csak vegetáljon, és hogy békessége legyen Istennel, fele barátaival és önmagával. John Stott írta ezzel a résszel kapcsolatban a következőt. Alig, ha nem nagyobb buzgósággal törekednénk a szent életre, ha igazán megvolnánk győződve róla, hogy az az élet és a békesség útja. Tehát azt mondja, hogy alig, ha nem jóval nagyobb energiával törekednénk a szent életre, a lélek általi életre, hogyha megvolnánk igazán győződve róla, hogy az az élet és a békesség útja. Nem tudom, te hogyan állsz ezzel? Hogyan állsz ezzel a kettővel, az élettel és a békességgel? Hogy tudod mondani, hogy te csak vegetálsz itt a Földön, vagy úgy, mint egy világi ember, vagy esetleg, mint egy keresztény, aki kicsit megfáradva vagy, hanem igazán élsz. Fizikailag, lelkileg, szellemileg. És tudod-e mondani azt, hogy békességben élsz az Istennel, fele barátoddal és önmagaddal? A nyolcadik rész tulajdonképpen ennek a békességnek és ennek az életnek öt nagyon fontos területét tárgyalja. Ebből fogunk ma két és felett hármat venni, és majd egy hét múlva még kettőt. Szeretném ezeket elmondani nektek így előre. Az első ilyen téma, Pál arról beszél, hogy a lélek törekvése az az, hogy félelem helyett biztonságban éljél. Tehát úgy éljed az életedet, hogy biztonságban vagy. Bármi is van az életedben, ne féljél, ahogy itt írja, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atya. Ez az egyik téma tehát, hogy nem a félelem uralkodjon rajtunk, hanem hogy legyen egy biztonságérzetünk. Erre törekszik a lélek. Aztán a második dolog, hogy a reménytelenség helyett reménység legyen a te szívedbe. Nem tudom, hogy mi van most a te szívedbe, hogy hogyan tekintesz a jövőre. Nyilván a mi reménységünk, a végső reménységünk az, hogy az Úrral leszünk, de itt a Földön is, hogy te hogy érzed a te életedet, hogy reménytelen, vagy pedig reménnyel teli az életed. Erre azt mondja egyébként Pál, hogy hiszen tudjuk ezt, hogy mi a reménység felé haladunk. Ezt a lélek, ezt is munkája, törekszik erre. Aztán a harmadik, azt úgy mondanám, hogy a feladás helyett a küzdelem. Tehát a békességhez, az élethez kell az, hogy ne feladjad, hanem küzdjél. Nem tudom, hogy van-e olyan dolog az életedben, amin gondolkozol, hogy hát ezt már lehet, hogy föl kéne adni, mert ez nem megy. És a föladáson nem azt értem, hogy egy dolgot, mert vannak dolgok, amiket el kell engedni időnként. Tehát nem azt jelenti, hogy nekünk semmit soha nem szabad föladni. Ha én semmit nem adtam volna föl az életemben, akkor már több könyv lenne teleírva azzal, amit szeretnék elérni, és nem tudtam. És ennek semmi értelme nincsen. Hanem a feladás az bent az én elmémbe, hogy feladom az életkedvemet, az életemet, mert úgyse sikerül semmi. És azt mondja itt Isten igéje, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön, ő azon törekszik, hogy küzdjünk. Aztán a negyedik ilyen dolog, hogy nem tudom, hogy tekintesz magadra, hogy egy szerencsés ember vagy. Úgy általában minden összejön, szuper, mindenhol, minden klappol. Vagy pedig, most ez a szerencse, ez nem egy egyházi kifejezés, azt nem is szabad a templomban ilyet mondani, hogy szerencse, mert ilyen nincsen. Akkor úgy mondanám, egy kicsit durvábban hangzik, hogy átkozott ember vagy. Mert tudod, ha szerencsétlen vagy, akkor tulajdonképpen átkozott ember vagy, mert hát a szerencsétlenségek érnek állandóan, csak ez olyan szebb, ezt úgy kimondhatjuk, hogy szerencsétlenek vagyunk. Azt, hogy átkozottak, azt már nem annyira merjük kimondani, és azt mondja Isten igéje, hogy a lélek arra törekszik, hogy áldott legyél. Hogy te áldott legyél. Ez a törekvése te benned. Tehát, hogy átkozott vagy szerencsétlen helyett áldott legyél. És az utolsó témája a nyolcadik résznek pedig az, hogy elutasítottság helyett, nem tudom, tudjátok-e, vagy mit gondoltok, mi az igében az elutasítottságnak a ellenpárja. Az elfogadottság, de ennél még jobb, talán Nórinak a száján láttam, a szeretet. A szeretet, tehát hogy úgy, hogy te egy szeretett ember vagy. Nem elutasított ember vagy, hanem szeretett ember vagy. Nem pusztán csak elfogadtak téged, hogy na jó, hát akkor legyen, fogadjuk el így, hát ilyen végül is. Tehát nem ennyi, hanem szeretett ember vagy. Olyan ember vagy, akit az Isten szeret. És ez a népe, a szeret. Na hát ez az öt téma van itt a nyolcadik részbe kifejtve, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy Jézus Az egész életében, amikor emberré lett, és itt volt a Földön, akkor lélekkel teljes volt. Hát ezt mi nem tudjuk, ezt nem tudjuk utánozni, csak tudjuk őt követni, abban, hogy minél többször a lélekkel teljesen betöltekezve élünk, de ő így élte az életét, és őrá ez az öt dolog, ez jellemző volt. Mert nézzük csak meg, Jézus biztonságban volt itt a Földön, igaz? Hát ő tudta, hogy az ő atya a világ mindenség ura, tehát őt itt olyan dolog nem érheti, ami úgy véletlenül lenne, nem félt. Az egy másik dolog, hogy volt olyan, és tudjátok, már volt szó a félelemről, hogy a félelem az nem azt jelenti, hogy megijedek valamitől, és akkor hirtelen erőt vesz rajtam valamit, tehát a rémület, vagy ő is, amikor ott volt a kereszt előtti éjszakán, akkor bizony volt benne. És félelem, de itt arról beszél, hogy a félelem nem uralkodik rajtunk, és nem a félelem irányít bennünket. Jézus nem a félelem irányította, ő a biztonságban volt. Ő biztonságban úgy járt kelt itt a Földön, mintha ő lenne a világnak a királya. Most az időzelben azért mondom így, mert hát a többiek látták, hogy hát ez ki az, hát ez egy egyszerű emberke, hát semmit nem tud csinálni, gondolták a farizeusok. De ő biztonságban volt. Ő úgy volt, hogy otthon volt. Aztán Jézusnak a szívében ott volt a reménység. Hát ő neki mindig ott volt a reménység, tudta, hogy megy vissza az atyához, és így élte itt az életét. Volt egy rövid idő, az örökké valósághoz képest még egy csomó se, amit a Tamás a múlt héten mutatott. Az örökké valósághoz képest az a csomó az nem jó, mert hát az jóval nagyobb az a csomó, mint ami tényleg a mi életünk. Ő reménységgel volt állva. Aztán ott van a feladás meg a küzdelem. Hát Jézus nem adta föl. Volt, amikor fölkiáltott, hogy meddig szenvedhetlek még benneteket a tanítványoknak, de ő soha nem adta föl. És amikor a legnagyobb küzdelmet kellett megharcolnia, ott volt vele a lélek. És a lélekkel megküzdötte. Mondhatjuk, hogy Jézus áldott volt, hát ezt sokat nem is kell hozzáfűzni. Ő nem szerencsétlen volt, nem átkozott. Átkozottá lett a kereszten értünk. De azt ő tudatosan vállalta, de ő áldott volt. És mondhatjuk, hogy Jézus szeretett volt. Hát az atya kijelentette, hogy itt van az én fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Szóval Jézusnak ez az öt dolog megvolt, és a nyolcadik fejezet arról szól, hogy ez nekünk is meglehet, és azt gondolom, hogyha ez az öt dolog megvan, akkor tudunk igazán élni, és akkor vagyunk igazán békességben. Mert tényleg békességben vagyunk akkor, hogyha biztonságban vagyunk, hogyha reménység van bennünk, ha küzdünk, ha áldottak vagyunk, ha szeretettek vagyunk, akkor könnyű békességben lenni. A lélek által akkor a lélek hozza el ezt a békességet. Erről szól tehát a mai ige szakaszunk. Egy kicsit visszalépve az egyes vershez a nyolcadik részben, azt olvassuk, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azért itt van az elején rögtön egy fontos, egy nagyon fontos mondat. Hogy mindez a nyolcadik rész, az tulajdonképpen azoknak szól, azokhoz szól, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik Krisztushoz kötötték az életüket. És bármennyire is csúnya, de Isten igében mindig ott van, és ki kell mondanunk, hogyha te nem kötötted Krisztushoz az életedet, hogyha te nem Krisztus Jézusban vagy, akkor a halálba menetelsz. És akkor nincs reménységed. Akkor ezeket meghallgathatod úgy, hogy ezek szép dolgok, és próbálsz benne hinni, de nincs alapja. Ezek mind azoknak szólnak, akik Krisztus Jézusban vannak. Úgy is folytatja tovább, hogy akik szabadok a testtől, itt persze nem a csontvázunkra, meg a bőrünkre kell gondolni, tehát nem elhagyjuk valamiféle okkult folyamattal a mi testünket, hanem szabadok a testélyes gondolkodástól, a szarxtól, amit a görög így mond, ami úgy mondhatnánk, hogy egész romlott, megváltatlan emberi mi voltunk. Akik megszabadultunk, az egész romlott, emberi, megváltatlan mi voltunktól. Ez azt jelenti, hogy megszabadultunk, hogy nem uralkodik már fölöttünk. Vagy máshogy fogalmazva, bűnbe esett önző emberi természetünktől megszabadultunk, amit megint úgy mondom, hogy én legalábbis nap mint nap fölismerem magamban ennek az óembernek a törekvését, De nem kell neki engedelmeskednem, és megszabadultam tőle, vagy még egyszerűen a bűn uralta énünktől. Azáltal, hogyha Krisztust befogadod a szívedbe, akkor megszabadulsz a bűn uralta énettől, amely ez a szarx, ez a test, a törvénnyel, a törvényt használva a pusztulásba akarja vinni a te életedet. És szeretném mondani, hogy ma fogunk szólni ezekről a dolgokról, amiket Isten lelke tud adni, de ha te nem vagy Krisztusban, akkor kérlek, hogy majd a végén, amikor imádkozunk, akkor jelezd a kis csoportban, ahol majd imádkozni fogunk, hogy te szeretnéd átadni az életedet. Szeretnél szabad lenni a te bűnös természetettől. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor a halálba menetelsz. Azt mondja Istennek az igéje. Az embernek a természete határozza meg törekvését, beállítottságát. Az a természet, ami neked van, hogyha te nem vagy Krisztusban, ha nem adtad át az életedet Krisztusnak, akkor te a régi természetedben vagy, az fogja meghatározni az életedet, ha meg átadtad az életedet, akkor az új életet fogja meghatározni. Tehát ez az egyik nagy kérdés ma, hogy te vajon Krisztusban vagy-e? A másik, hogyha igen, hogyha erre biztosan tudsz válaszolni, de nem érzed az életet, vagy nem éled az életed, és nem mondhatod, hogy olyan igazán békességben vagy. Akkor miért? És hogyan lehet ezen változtatni? Na, erről is fogunk beszélni, de most szeretném, hogyha visszatérnénk ezekhez a csodálatos dolgokhoz, amit Isten lelke ad. És szeretnék először beszélni az elsőről, arról, hogy félelem helyett biztonságot ad a lélek. A 14. versben olvassuk, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. A lélek bizonyságtétele az üdvösségről. És azt mondja, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát ez valami különleges dolog, hogy Isten lelke benned törekszik és kimondja, hogy te az atyáé vagy. Emlékszem arra, amikor egyszer hallgattam egy prédikációt, és egy olyan egyháznak a prédikátora volt, akik nem szívesen merik kimondani ezt, hogy üdvösségünk van, és mert ez ott nem érzik biblikusnak, hogy miért azt én el nem tudom képzelni. Így a nagyképűnek gondolják, hogy valaki kimondja, hogy na hát nekem üdvösségem van. És ott állt az a szerencsétlen prédikátor, akinek a szívében ott volt Istennek a lelke. És törekedett, és mondta neki, hogy üdvösséged van, üdvösséged van. És közben prédikált erről a témáról, és szegény nem tudott most mit mondjon, mert ugye a teológiailag ezt nem mondhatta. És azt mondta, hogy ő egészen biztos benne, hogy őt az Úr Jézus Krisztus majd a mellény zsebében, mármint Jézus a saját mellény zsebében, majd becsempészi a mennyországba. Hát így tudta kimondani azt, amit a lélek mondott neki, hogy ne mondjon ellent annak, amit neki ott nem szabadott kimondani, de érződött rajta, hogy ő egészen biztos ebben. Nem tudott ez ellen tenni semmit. És kimondta. És Isten lelke így törekszik te benned is, hogy lehet, hogy vannak kételjeid. Lehet, hogy vannak különböző dolgok, amik azt sugallják, vagy az ördög mondja, hogy figyelj, te olyan egy gazember vagy, meg egyébként is. Hogy képzelsz te ilyeneket? De Isten lelke mondja, ha felületesen éljük az életünket, és csak felületesen gondolkozunk erről, akkor még csak-csak elhisszük. Emlékszem, Jutkával voltunk 95-ben Rómában, és elhatároztuk, hogy körbe sétálunk egy országot. Hát ez nem egy kis feladat, nem? Egy országot körbe sétálni, de hát mi Vatikánt néztük ki, hogy elmondhassuk, hogy az nem olyan nagy, és Vatikánt azt 35 perc alatt körbe lehet sétálni, és gondoltuk, hogy na, akkor ezt kidom pipálva, ezt már megcsináltuk az életünkbe, és mentünk, és egyszer csak megállt mellettünk egy autó, mi nagyon csórók voltunk, tehát 95-ben voltunk, ugye, még Magyarországon is csóróknak számítottunk, nem hogy Olaszországban, és nálunk volt az összes pénzünk, ami kellett. úgy emlékszem, talán 50 ezer lira volt akkor éppen nálunk, amely időnként vettük ki a bankból, és megáll egy ilyen autó, egy fazon, kiállt, és nem is tudom, valamit érdeklődött, hogy hova, merre kell menni. Nyilván ez teljesen logikus, hogy ott van két turista Rómában, és ott egy olasz ember ugye tőlünk kérdezi, hogy merre kell menni. Nem fogtunk ám gyanút, rögtön próbáltunk neki segíteni, és aztán azt is mondta, elővett egy ilyen kabátot a kocsiból, hogy hát éppen problémában van, mert nincs nála készpénz, és szeretne tankolni, és hogy van nála ilyen baromi drága kabát, és hogy, vagy öltöny, nem tudom, és hogy ezt odaadja nekünk nagyon olcsón, csak hogy adjunk neki egy kis pénzt. Hát még itt sem fogtunk gyanút, hát végülis ez teljesen normális, nem? Hogy két csóró magyar turistától egy autóban ülő olasz ember hát pénzt kér. És már teljesen ott úgy voltunk vele, hogy fú, most mit csináljunk meg, hogy segíteni kell ennek a szerencsétlen embernek, és már ott volt a kezünkben az 50 ezer lira, mert látjuk, hogy tényleg ez valami nagyon jó kabát lehet. És volt, emlékszem, egy pillanat, amikor az összes pénzünk éppen nála volt, ahogy ott dolgozott, tehát csak kivettük a kezéből, de végül 10 000 lírát csak lenyúlt, amikor közben rájöttünk a lelkünkbe, hogy hát ezt el kell felejteni, gyorsan innen szaladni, úgyhogy kabát nála maradt, meg 10 000 lirány bánta. Ami miatt ezt elmondtam, hogy az ördög be tud minket így zavarni, időnként ilyen dolgokkal, hogy nincs üdvösséged, meg ez nincs, meg az nincs, meg egyébként is, de ha mélyebben gondolkozol, és a lelkedben nézel, és azt mondod, hogy engeded az Isten lelkét, hogy szóljon hozzád, akkor a lélek bele kiáltja a szívedbe, hogy üdvösséged van. És nem kell neked mindenféle kabátokat venni, meg mindenféle ügyletekben részt venned ahhoz, hogy bármi legyen, hanem te az Istené vagy. És azt mondja itt Istennek az igéje, hogy maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hogy higgyél ebben, hogy hidd el a léleknek mindezt, és így éljed az életedet, és ne akarjál bizonyítani, és ne akarjál többet tenni. Van itt viszont még egy gondolat, hogy ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. És örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjüljünk. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjüljünk. Van azért itt egy mondat, hogy azt mondja itt az ige, hogy ha te Krisztussal úgy összekötötted az életedet, hogy te hajlandó vagy vele együtt szenvedni is. Tehát nem csak a jóra vágysz. Mint amikor, tudjátok, amikor házasság van, nemrég volt itt egy házasságkötés, akkor van az a szöveg, hogy örömben, bánatban, betegségben, egészségben, stb. Tehát én olyan házasságról még nem hallottam, ahol az van, hogy örömben, gazdagságban együtt leszünk majd, és majd nyomorúságban, meg majd akkor elválunk, mert akkor már nincs szükségünk egymásra. Ilyet még nem hallottam. Ez vicces is. De mi néha mégis így próbáljuk élni az életünket, és itt van, hogy örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Azt mondtam, hogy a lélek törekvése az élet és a békesség, és hogyha ezeket kibontjuk, akkor itt van, hogy a félelem helyett, ha biztonságban vagy, akkor tudod ezeket megélni. Úgy gondolkoztam rajta, hogyha valakinek biztos az üdvössége. És úgy van vele, hogy hisz a léleknek, és hisz Istennek, hogy neked üdvösséged van, hát akkor csak tud békességben lenni az Istennel, nem? Hát akkor nincs semmi, ami az Istennel való békességét megakadályozná. És azt is szoktuk mondani, nem tudom, hogy van-e már valaki itt olyan, akinek már kész vannak a vizsgái. Hát most úgy értettem, jó, értem, most így én nekem is készen maradok, mert 30 év ezelőtt levizsgáztam. Nem, tehát, hogy aki most vizsgázik, bocsánat, tehát, hogy aki most vizsgázik, na, ott van egy Hanna. Hogy? Aztán Molnár Anna. De hol van az Anna? Ja, értem, jó. Na, tehát, hogy amikor még valaki vizsgázik, és úgy benne van a vizsgadukban, nem tudom, hogy otthon hogy vagy, hogy szoktátok venni, általában ideges, nem? Tehát akkor minden... Amikor meg kész van, akkor meg a nagy békesség van rajta. Most nem tudom, hogy Hannánál ez hogy van, ezt Prince tudná megmondani, meg a család, de Mondhatjuk, hogy ó, hát persze, hát így könnyű, nem? Hát most már levizsgázott, hát minden megvan, hát akkor mi az érdekes, hát hogy ne tudna békességbe lenni az emberekkel? Na de gondoljatok csak bele, hogy ugyanez vonatkozik, hogyha benned nincs félelem, hogyha te biztonságban vagy, ahogy Jézus is járt, és tudod, hogy az Atyával rendben van, akkor tudsz békességbe lenni az embertársaiddal. Hogyha állandóan bizonyítási kényszereid vannak, hogyha nem tudod, hogy hányadán állsz, akkor ez a békesség sem megy. És ugyanez vonatkozik önmagadra, hogy ha tudod, hogy az Atya elfogadott téged, akkor önmagaddal is sokkal inkább békességbe tudsz lenni, míg hogyha nem, akkor pedig azon nyomorogsz, hogy már megint elrontottam ott valamit, és hogyha azt nem rontottam volna, akkor jobb lenne most, meg mit tudom én. Isten lelke törekvése benned, hogy éljél és békességbe legyél, és hogy a félelem ne uralkodjon rajtad, hanem biztonságban legyél. A második téma az reménytelenség helyett a reménység. Erről egyébként azt mondja Isten igéje a 18. verstől van ez a 27-ig, hogy hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, tehát a keresztények, a hívek, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Pál azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ezt tudjuk. Tehát tudjuk, hogy az üdvösségünk reménységre szól, és hogy egyfajta jó reménységben kell, hogy éljünk, és hogy a lélek ezt tulajdonképpen, azt úgy tudnám mondani, hogy a lélek valahogy megengedi ezt a sóhajtozást, és hogy bennünk is sóhajtozik, hogy ez egy jó dolog, hogy azt mondjuk, hogy fú, de jó lesz majd amikor együtt leszünk az Atyával, amikor majd csodálatosan az öröki valóságban leszünk. Most itt vagyunk még ebbe a porsátorba bezárva, és még sok nyomorúság van, de van egy reménységünk arra, hogy milyen csodálatos lesz majd, és ebben a reménységben élünk. Emlékszem, amikor egyszer voltunk gyalogtúrázni Erdélyben, 3 hetet a barátaimmal, ott is igen jó csórók voltunk, és hát csak májkrém konzervet ettünk, meg mindenféle ilyen dolgokat, és ott lebegett előttünk, hogy 3 hét múlva otthon leszünk, és habos kakaót fogunk inni, és ez milyen csodálatos lesz. És ez az egész, hogy haza fogunk tudni menni, ez erőt adott ahhoz, hogy ott a nyomorúságokat átéljük, sőt, igazából nem is értük meg nyomorúságnak, hanem élveztük azt, ahol voltunk, és hogy küzdhettünk, és hogy jól éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy nem erről szól az életünk. És ezt mondja Istennek a lelke, és erre törekszik benned, hogy reménység legyen a te szívedben. És úgy folytatja, hogy ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Álhatatossággal várjuk. Nem tudom, hogy mi jellemző az életedben. Ez az álhatatossággal való várás jellemző az életedben. Eszembe jutott egy bibliai példa, Saulnak a példája, akinek ugye Isten megígérte, hogy fogja küldeni a prófétát, és meg fogja áldani a sereget, és utána menjetek harcolni, és Saul nem tudott álhatatosan várni, hanem a maga kezébe vette a dolgokat. És gondolhatnánk, hogy ez végül sem egy olyan nagy bűn, hát most már nem jött a próféta, és már nagyon igyekezett, de mégis ez az egész életébe került Saulnak. Ez az álhatatossággal várás, ez a mi reménységünkből fakad. Úgy próbáltam összeszedni, hogy mik azok a dolgok a mai világban, amik, most így a nyugati világra gondolok, amikben ez az álhatatosságra szükségünk van. Ilyen például a házasságnak a kérdése, a párkapcsolatnak a kérdése. Most nem olyan értelemben mondom, hogy most minden keresztény nap mint nap ezen görcsöl, hogy most ez jó vagy nem jó, de mégis egy kívülről akkora nyomás van ezen a területen, a paráznoságon, az élettársi kapcsolaton, egyáltalán, hogy szükséges-e ez a dolog, hogy ebben nekünk álhatatosságra van szükségünk, a lélek törekvése ez bennünk, hogy jó, Mit csináljuk jól? És hogy, tudjátok, van az a vicc, amikor valaki megy az autóba és hallgatja a rádiót, hogy valami őrült, vigyázzunk, az autópályán szembe megy, ő az egyébként, és akkor fölkiált, hogy hát nem is egy, hanem mindenki. Na most ez ránk nem igaz, mert az ördög ezt akarja velünk elhitetni, hogy figyelj már oda, hát nem veszed már észre, hogy már ezt a házasság témát, ezt már mindenki elfelejtette? Hát szemben mész a forgalommal. De kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ellene úszunk az árnak. És álhatatosságra van szükség. Arra van szükség, hogy ebbe kitartsuk, és mondjuk, hogy mi csináljuk jól. És hogy engedjünk a lélek bátorításának. Aztán itt van a gyereknevelés, amit azoknak, akik még benne vannak, vagy akik még előtte vannak, mondom, hogy ez a világ ugye azt hozza, hogy a gyereket semmilyen formában nem szabad, hát úgymond megszorítani, vagy nyilván testi fenyítést azt végleg nem szabad, de semmiféle dolgot, hanem a gyereknek engedni kell, hogy kifejlődjön a benne levő jó, és az majd milyen szép lesz. És Isten igéje meg nem ezt mondja. Isten igéje azt mondja, hogy a gyereket igenis fenyíteni kell, mint ahogy az atya is bennünket. És nevelni kell. És itt megint mondhatjuk, hogy álhatatosságra van szükségünk, és ki kell állnunk azért, hogy ez így jó. Aztán ott van az is, hogy egyedül Krisztus. Hogy tudjuk azt, hogy megint van egy nagy szorítás, hogy elhiggyük, és most itt jön a mohamedán világ, és figyeljétek csak a különböző gondolkodókat, és különböző megnyilvánulásokat, hogy kezdjük elfogadni, hogy hát azért lehet, hogy ott is van valami. És Isten igéje meg ezt teljesen egyértelműen lezárja, azt mondja, hogy csak Krisztus. Krisztuson túl nincsen semmilyen lehetőség. Ebben is álhatatosságra van szükségünk. Aztán álhatatosságra van szükségünk a nyugalomnap tekintetében, és most nem a vasárnapi népszavazásra gondolok, hogy most akkor áruljunk, vagy ne áruljunk, hanem a nyugalomnapot, a világ azt úgy hozza be, hogy tulajdonképpen egyfajta fizikai és lelki felüdülés maximum, de Isten igéje meg azt mondja, hogy ez egy szellemi felüdülés, a nyugalomnap. És az egész világ úgy épül föl, hogy ez ne lehessen neked. Úgy vannak a gyárak fölépítve, és minden úgy van fölépítve, hogy ez ne történhessen meg. És a keresztények is egyre inkább belecsúsznak abba, hogy valahogy hogy engednek ennek. Álhatatosságra van szükségünk abba, hogy igenis kell nekünk egy nap a héten, és itt most nem törvénykezni akarok, tehát hogyha valaki olyan munkában van, véletlenül tűzoltó, nem tudom, van itt esetleg olyan, de hogy akkor ugye, akkor ő neki azt föl kell mondani az állását, hanem értitek, hogy egy héten legyen egy napod arra, hogy a szellemi, lelki, testi felfrissülésed legyen. Ez ellen is ellene megy. Aztán ott van a paráznaság, ami átsző mindent, most ami nem csak a házasság tekintetében, és ebben is azt kell mondanunk, hogy mi járunk a jó úton, és ott van az utolsó ilyen nagy, amit most szeretnék megemlíteni, üzenet, hogy figyeljetek, a kereszténységnek már leáldozott az ideje, és most már valami más lesz. És hát nézzetek csak körül, hogy már nincsenek is. És hát itt egyébként a nyugati világban ezt még úgy, ahogy még el is lehet hitetni az emberre. Azt mondja Isten igéje, hogy álhatatosságra van szükséged, hogy álhatatossággal várjad a reménység, azt a reménységet, amit Isten elkészített neked, és hogy így éljél, és hogy ne egy reménytelen legyél ezen a földön. És az utolsó dolog, amiről ma szeretnék beszélni, az pedig a harmadik ilyen dolog, a feladás és a küzdelem. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esetezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szívet vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Csak nagyon röviden, ez a kimondhatatlan, ez igazából azt jelenti, hogy szótlan, meg nem kimondott. Gondolkoztam ezen, mert vannak, akik ezt a egyfajta nyelveken szólásnak értelmezik, hogy amikor a magamban nyelveken szólok, és így a lélek szolgál, ez lehet, hogy van ilyen, én nem akarom ezt most nagyon érteni, de ez nem erről szól, csak azt szeretném mondani, hanem itt a lélek te benned, a te erőtlenségeidet segítve, tulajdonképpen könyörög érted és vezet téged. És nem kimondott imádságokban a te segítségedre van. Azt mondja itt Pál apostol. Tulajdonképpen a már és a még nem idejében vagyunk, tele vagyunk erőtlenséggel és törékenységgel, és azt mondja itt Pál, hogy a lélek ezt tudja, és hogy ő segít a mi erőtlenségünkön. Szeretnék egy példát mondani az én életemből, ami eléggé meghatározza egyébként szerintem most a gyülekezetünknek a jelenlegi egyik részét is. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Bertalaci miért vállalta el az ifjúságnak a vezetését x évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor volt ez. Bertalaci szerintem tudja. Igen, jó, annak örülünk, hogy miért volt. Én elmondom, hogy amit Laci legalábbis nekem mondott, egyszer készültem egy igehirdetésre, és hát az én erőtlenségemben hát nem jól értettem az Istennek a vezetését, és fölkészültem egy olyan igehirdetésre, amit azóta sem mondtam el egyébként senkinek. És ott ültem a padok sörőt, emlékszem, hogy Tamás vezette az alkalmat, és néhány gondolatban összefoglalta itt az elején azt, amit én az igehirdetésben akartam egyébként mondani. És akkor ott voltam, és úgy éreztem nagyon mélyen, hogy hát az Úr nem akarja, hogy én erről beszéljek most itt. Volt még körülbelül 3 percem, hogy fölkészüljek a új igehirdetésre. És akkor az Isten csak egy példabeszédet adott nekem, hogy erről kell, hogy beszéljek. Hát nem voltam túl feldobva, megmondom őszintén. Nem túl boldogan jöttem ide ki. Már nem azért, mert hogy nem szeretlek benneteket, hanem az ember nem szeret így készületlenül ide kiállni, és akkor majd lesz valami. És hát elmondtam azt az üzenetet, amit úgy gondoltam, hogy az Isten kér tőlem. És utána Laci pedig azt mondja, hogy ő ennek az igehirdetésnek a hatására döntött, vezette őt az Úr arra, mert ő nem akarta elvállalni az ifjúságnak a vezetését, hogy vezesse az ifjúságot. Így volt ez, Laci? És tudjátok, most én mondhatnám, hogy hú, mekkora prédikátor vagyok, nem? Hát még azért érzitek, tehát hogy én ilyesmiket tudok, hogy azért egy Bertalaci azért nem akart, aztán csak elvállalta. Na de hát ez egy akkora bődületes hazugság lenne, hogy az hihetetlen, hanem ez az lenne, azt éltem én át, hogy a lélek is segít a mi erőtlenségünk. Én nem tudom, mennyit imádkozott a lélek, amikor készültem, és ő tudta már, hogy ez semmi értelme, és az urat valahogy, hogy azért hordozd el ezt a szerencsétlent, mert most még nem tudja, de aztán az Isten lelke kimunkálta. És olyan boldog vagyok azért, hogy ez így történt, és nem azt a prédikációt mondtam el, amit nem kellett volna elmondanom. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmi van itt, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Nem tudom, hogy benned van-e erőtlenség. Van-e olyan dolog, amivel úgy vagy vele, hogy ezzel nem tudsz megbirkózni a te életedbe. Én gondolom, hogy többünknek vannak ilyen dolgok, és hogy lehet ott benned, a szívedbe egy biztos tudat, hogy a lélek segít. És hogy arról szól ez a rész egyébként, hogy a feladás helyett küzdelem. Hogy én ott álltam volna, hogy hát Uram, jó van, akkor én befejeztem ezt az egész lelkipásztori tót, még ezt elmondom, amit nem kéne, aztán akkor majd keresek magamnak valami másik állást, mert ez nekem nem megy. Vagy azt mondom, hogy küzdök. És még akkor is, hogyha néha elbukok, néha nem úgy sikerül, akkor megyek tovább. Egy nagyon fontos kérdés, hogy tudod-e, hogy mi jó neked? Ki az, aki tudja, hogy mi jó neki? Hát most nem tudok eltekinteni a helyzettől, hogy rátok néztem, hogy tudjátok-e, hogy mi jó nektek, de ez mindannyiunkra vonatkozik. És megmondom őszintén, bármelyikőtökre nézek, tudok olyan dolgokat, amikről esetleg tudjátok, hogy mi lenne talán jó nektek, vagy nem vagytok benne biztosak, meg magamra is. És én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom. Mert most sok mindent elgondolkozhatok, hogy ez lenne jó, az lenne jó, vannak vágyaim, dolgok, de igazából én nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani nektek, hogy 5 év múlva, hogy én most itt legyek még lelkipásztor, ez a jó nekem, vagy pedig más. Vannak vágyaim, az örökké valóságig szeretnék itt lenni, és olyan jó itt veletek lenni, de nem tudom, hogy mi jó nekem. És elfogadjátok azt, hogy ti se tudjátok, hogy mi jó nektek. Hogy igazából nem tudjuk. És erről szól ez a rész, hogy a lélek pedig tudja, és nézzétek, csak azt olvassuk, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tud, mármint az Isten, tehát aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Hát lehet, hogy valaki egy másik egyházban azt mondaná, hogy itt az őrangyalról van szó, aki ott van veled és állandóan igazgatja a te utadat, de én azt mondom, hogy ennél sokkal nagyobbról van szó. Isten lelkéről van szó, aki benned él, ő tudja, hogy mi a jó neked, imádkozik érted, és neked max annyit kell tenned, hogy engedned kell. És nem szabad előtérbe tolni a te föladásodat, vagy te vágyaidat, hanem azt kell mondanod, hogy elfogadom, hogy az Isten tudja, hogy mi a jó. Erről fog szólni egyébként a 28-as vers, amiről ma már nem lesz szó, ami a hónap igéje, hogy ugye, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. De most csak idáig jutunk el, hogy Isten lelke tudja, hogy mi neked a jó, és hogy ebben a biztonságban élhetsz, és így lehetsz békességben az Istennel, embertársaiddal, önmagaddal, és így élhetsz életet, hogy bár te erőtlen vagy, és sok mindent el fogsz rontani, de ott van Isten lelke az életedben, aki kijavítja. Ezt nyilván nem azt jelenti, hogy hát akkor azt csinálok, amit akarok, mert majd az év, nem ez a hozzáállás, hanem az, hogy te küzdesz, de Isten lelke ott van, és ő fogja igazítani az életedet. Ez egy csodálatos dolog. A befejezéshez közeledve szeretnék 2 történelmi példát mondani nektek, ami ezt a, majd csak a másodikhoz fog kelleni a kivetítés, de ezt köszönöm. Ismeritek azt a mondást, hogy hátra van még a fekete leves? Vagy most jön a fekete leves, ugye ezt ki mondta kinek? Tudja valaki? Igen, Szulajmán szultán mondta Török Bálintnak. Ugye ez arról szólt, hogy akkoriban már Mohácsi vészen túl vagyunk. A török nagyon igyekezett, már többször elfoglalgatta Budát, aztán kivonult, és most megint ott volt Buda előtt, és hát a janicsárja itt úgy szépen elküldt, hogy beszivárogtak a városba, mert igazából Magyarországon nem volt túl nagy, hogy mondjam, védelem akkor. A janicsárok már ugye elhelyezkedtek itt-ott a városban, ők nem török kinézetűek voltak pusztán, már mindenféle nemzetből voltak. És hát a török, a Szulejmán ugye kihívta Izabella királynőt és az ő gyermekét, a csecsemő gyermekét, meg Fráter Györgyöt és Török Bálintot, hogy hát tárgyaljanak ott, és Magyarország sorsáról beszélgessenek. Hát komolyan az jutott eszembe, mint amikor mi ott tárgyaltunk csóró magyarországiak a Vatikán előtt ezzel a gazdag emberrel, hogy segítünk neki, hogy nagyjából szerintem, hát nem tudom, hogy mi homályos jutott el őket, hogy majd a Szulejmán az most majd ővelük itt nem tárgyalni akar. Megebédeltek, kaja, minden, aztán Fráter Györgyöt, meg Izabellát, meg a csecsemőt már visszaküldték, és ott maradt Török Bálint, és akkor mondta ezt a, hát ez egy, nem tudjuk biztosan, lehet, hogy csak legenda, de a lényeg, hogy akkor történt ez elvileg, hogy azt mondta, hogy hátra van még a fekete leves, hát tudjátok, mi a fekete leves? Az a kávé. És hát innen maradt vissza ez a mondás. A fekete leves az volt, hogy aztán a Török Bálint az már nem ment vissza, hanem aztán onnantól kezdve végig is vége volt. Már elvitték, raboskodott, aztán meghalt. És az jutott eszembe erről az egész történetről, hogy ez az első mondat, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha te nem vagy Krisztus Jézusban, akkor az ördög valami ilyesmivel hiteget téged. Hogy én vagyok az ördög, én vagyok a világnak az ura, tulajdonképpen semmi bántódásod nem lesz, itt szépen vígan elélegélhetsz az életed, anélkül, hogy Krisztushoz kötöd az életedet, és majd elrendezzük a dolgokat. És amikor jön az utolsó nap, akkor jön a fekete leves. Hogy hát ez, bevetted ezt a nagy viccet, vagy baromságot, nem tudok mást mondani, hogy kérlek még egyszer téged, ha úgy vagy itt, hogy még nem vagy Krisztusban, akkor gondolkozz el azon, hogy kinek hiszel. hiszel ennek a világnak, ami mögött egyébként az ördögem, az ördög nem úgy mutatkozik be neked, hogy szarvakkal jön, és akkor azt mondja, na én vagyok, aki tönkreteszem az életedet, és most akarsz-e velem élni, hanem a világon keresztül elhiteti veled, hogy szépen ebben a világban, így békességben, nyugodtan, nem nagyon kell kiemelkedni sem, meg semmi, így el leszel, és az jó lesz neked. És majd az Úr, az Isten úgyis olyan kegyelmes, hogy mindenkit majd üdvözíteni fog, tehát nem kell félned. Ne hidd el ezt, mert Isten igéje nem mondja. És úgy fogsz járni, mint a törőpárint. A másik, amihez szeretném viszont, hogy kivetítsünk egy képet, nem tudom, ismeritek-e, hát ez még nem az, majd mindjárt lesz, ezek szép lovak, itt van. Ismeritek-e ezt az úriembert? Valaki. Most éppen egy hete, vagy két hete bukkantam rá, egyébként 2014-ben halt meg, úgy hívják őt, hogy Onoda Hiro-o. Esetleg így. Onoda Hiro-o. Ő egy nagyon érdekes ember, egy japán katona, aki, és hogyha picit most még egy képet arrébb megyünk, egyet lépünk. Ja, csak így egyenként tudunk? Ja. Akkor ez nem az, bocsánat, akkor menjünk vissza, mert azt nem hoztam el. Egy fiatalkori kép, akkor még egyel, még inkább nézzük az előzőt. Ő az, aki a II. Világháborúba bevonult a japán hadseregbe, és nekilátott a harcnak. Ő aztán kemény volt, semmit nem adott föl, és Fülöp-szigetek környékén valahol ilyen dzsungel küzdelemben volt. És hát aztán vége lett a háborúnak, ugye? Amerikaiak szórták a szórólapot, hogy vége a háborúnak, hogy mindenki jöjjön. De hát ilyen rossz japánsággal voltak ezek a szórólapok, úgyhogy ez az Onoda Hiro, hát ez azért nem dőlt be az amerikaiaknak, hanem hát nehogy már egy ilyen viccel, hogy most akkor vége a háborúnak, és akkor nem kell, úgyhogy ő harcolt tovább. Volt vele még azt hiszem 2 vagy 3 ember, akik harcoltak, és hát ott a dzsungelben voltak, időnként lementek, meggyilkoltak egy-két embert, meg szerettek, stb., de ők küzdöttek. És nem hittek. És egyszer csak volt az egyik társa, aki lement, és őnek is már ott lent mondták, hogy te figyelj, már régen vége van a háborúnak. És aztán ő elhitte, aztán ő nem ment vissza. Aztán az egyik társát meg egy ilyen gerilla küzdelemben előtték, és tudjátok, hogy ő neki mikor fejeződött be a II. Világháború? 74-ben. Tehát ez a kép, amit most láttok, ez 1974-ben készült. Tulajdonképpen 29 évig harcolt még a dzsungelbe. Úgy, hogy amit rábíztak, azt őrizte, meg volt töltényeket szépen tartotta, szárazon a puskaport, lövöldözött, stb. És 74-ben talált, és ide értem, ezek úgy találták meg egyébként az emberkét, hogy egy japán fiatal újságíró, mert ugye jöttek ilyen hírek, hogy még vannak harcoló japán katonák, és ő elment megkeresni, és jó barátságba került, és nagy nehezen rá tudta venni, de azt mondta, hogy ő csak akkor teszi a fegyvert, ha az ő akkori parancsnoka, aki kiadta neki a parancsot, azt mondja, hogy akkor leszerelhet. Ezért hát Japánból, aki már akkor nem volt ugye fiatal, elutazott oda a parancsnok, és ő mondta meg neki, hogy vége a háborúnak. És egyébként ez az ember 2014-ben halt meg, tehát még 74 után még mennyit ért? Még 40 évet ért. És hogyha egy picit végignézzük a képeket, a következő kép, amikor ezt hát most itt nem annyira látszik, talán ott ül már a helikopterben, amikor éppen viszik már Japánba, aztán még egy kép. Itt, amikor leteszi a fegyvert, 74-ben következő kép. Itt, amikor jön le a repülőről, hát itt öltönyben van legalul, és akkor még egy kép, amikor pedig már ez már 2010-es években, amikor egy könyvet is írt, stb. Mégis egy egész normális életet ér, de azért, hát azért még 29 évig harcolni a dzsungelba, úgyhogy már vége van a háborúnak, ez nem egy jó dolog. Na most, amit szeretnék nektek mondani, meg magamnak is, hogy a lélek vezetése kapcsán szeretném mondani, hogy tulajdonképpen vége van a háborúnak. Na majd mindjárt megmondom, melyik háborúnak van vége. Tehát, tehát annak a háborúnak, hogy te a testeddel, a testiességeddel próbálsz keresztény életet élni, és kvázi próbálsz úgymond megfelelni a dolgoknak, ez tulajdonképpen tök ugyanaz, mint amit ez a japán katona csinált, hogy igazából ő szabad volt, mert Japán volt, béke volt, stb. Tehát ő neki nem kellett volna küzdeni, de nem hitt el azt, amit el kellett volna. Hit által történik ez a dolog. És Isten lelke ott van te benned, hogyha az Úré vagy, és Isten lelke mondja neked ezeket a dolgokat, hogy nem kell félni, mert te az Isten gyermeke vagy. Mondja azt, hogy ő reménységre hívott el téged, és hogy ne reménytelen legyen a te életed, és mondja azt, hogy nem kell feladnod, hanem küzdhetsz, mert Isten lelke segít neked. De örted, nem hiszed. Neked azért biztos az a, nem van biztos az a mennyország, azért jó, hogyha igyekszem, mondod. Vagy pedig nem tudod átélni a reménységet, és nem tudsz álhatatosan várni, hanem úgy, mint Saul, időnként így igazgatod a saját életedet, próbálsz úgy megcsinálni dolgokat. Vagy pedig azt mondod, hogy hát lehet, hogy föladod. Mert nem hiszel abba, hogy Isten lelke téged vezetni fog. A lélek, és most jön a nagyon fontos gondolat, a lélek hit által tud munkálkodni benned. Tehát, és itt van a válasz arra, hogyha te keresztényként élsz, de nem éled igazán az életedet, és nem nincs igazán békességed, akkor egy dolgot tudsz tenni, hogy hidd el, hogy vége van a háborúnak, és mindjárt mutatom, mindjárt olvasom, hogy melyik háborúnak is van vége. Kolosszé 2.13.15-öt szeretném felolvasni. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket, és a hatalmasságokat nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Erre a háborúra gondolok, amit Krisztus megnyert. Azt mondja, lefegyverezte a fejedelemségeket, és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tehát neked nincs mitől félned. Neked elhiheted a léleknek, hogy a lélek vezetésében igazán boldogan és békében élhetsz, az Istennel. A harctér, azt tudjuk, az elménk. És ez pedig egy másik küzdelem, nem ennek a háborúnak van vége, hanem annak a háborúnak van vége, amit Krisztus megnyert. És Krisztus odaszegezte az adóslevelet a keresztfára, és mindenért meghalt. Viszont itt a 2 Korintus 10.13-tól, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására, ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez az, amire hív bennünket az Isten ma, hogy ha az elmédben föl van építve sok dolog, mint ennek a japán katonának ott volt az elmébe, hogy háború tart, neki küzdeni kell, és minden hazugság, és a mi elménkben pedig ilyen hazugságok tudnak fölépülni, hogy nem biztos az üdvösségem, hogy az én életem reménytelen, és hogy igazából föladom, mert már nem tudok tovább harcolni, mert azt hiszem, hogy én tudom, hogy nekem mi a jó, és nem fogadom el, hogy Isten lelke tudja, hogy mi a jó nekem. Ahogy John Stott mondta, hogy alig, hanem nagyobb buzgósággal törekednénk a szent életre, ha igazán meg lennénk győződve arról, hogy ez az élet és a békesség útja. Tehát, hogy az élet és a békesség útja nem az, hogy én küzdök, és én teszem azt, ami nekem jó, meg amit gondolok, hanem, hogy átengedem a léleknek a vezetést, de ezt csak hitáltal tudott tenni, mint hogy ez a katona végül elhitte, hogy vége a háborúnak. És láttátok, beült a helikopterbe, és ott mosolygott, és még élt 40 évet. Boldogan. És hogy te is ezt tedd meg ma. Erre hívlak ma téged, hogy hidd el ezt. És engedd, hogy a lélek hit által munkálkodjon benned. Most lesz az imádságnak az ideje, és négy dologért szeretném, hogy imádkozzunk. Az egyik dolog, hogy ha van olyan közöttünk, aki bizonytalan az ő üdvösségében. Úgy érzi, hogy vagy jó, vagy szeretné, ha imádkoznánk ezért, és szeretné megvallani, hogy hiszi, hogy üdvössége van, és hogy biztonságban van az élete, akkor őért szeretnénk imádkozni. Ha van olyan valaki, aki úgy érzi, hogy nincs igazi reménye már dolgokba, és nem tud álhatatossággal várni arra, amit az Isten adni akar, tehát az álhatatosságért szeretné, hogy könyörögjünk, akkor ezért is lesz lehetőség, hogy imádkozzunk egymásért, hogy adjon álhatatosságot, kitartást a keresztény életbe. És a harmadik pedig, ha valaki úgy érzi, hogy most nagyon nagy szüksége van a lélek segítségére, a lélek imádságára az életébe, mert közel van a feladáshoz. És azt szeretné, hogy azért könyörögjünk, hogy küzdjön tovább, és hogy kifejezze, hogy a lélek segítsen. Ez a három téma lesz, és lesz még egy bónusz téma is, hogyha valaki úgy van itt, hogy szeretné átadni az életét az Úrnak, és hogy imádkozzunk érte, hogy ő az Úrnak átadja az életét, akkor erre is lesz lehetőség.